békesség néktek. Boldogok lehetek, hogy így bírjátok ezt a hetet, hogy egész a hét elejétől a hét végéig tele vannak a padok, és tele van ez a kis imaterem. Biztos Isten is örvendezik rajta, nem csak én. És elég jól bírjátok az evangéliumot, úgyhogy ez egy külön kegyelem. Nem mindenki bírja ezt ennyire. Biztos tudja mindenki, hogy milyen ünnepnap van ma. Ugye? Hát a reformáció emlékünnepe jut eszébe mindenkinek. Aztán van egy másik emlék ünnepünk, ami ugye még talán megelőzte időben korábban ezt az ünnepet, sőt, ehhez kapcsolódhat a reformáció emlékünnepe is, hiszen Luther a halottak napi megemlékezést használta fel, amikor a tömeg összegyülekezett Wittenbergben, és akkor a 95 tételét a vártemplom kapujára szegezte ki, és a halottak napja is most van, vagy legalábbis ezekben a napokban közeledik. És van még egy harmadik ünnepnap is, amiről talán a legtöbben nem tudtok, csak ott az utolsó sor az én családom, mert ma 3 éves, a 9. gyermekünk. Úgyhogy ez is egy ünnepnap. De az evangelizációban, mert ez a legfőbb ünnep és ez a legfontosabb ma este a számunkra, mert Isten ezt készítette el nekünk, nem 1517 van, amikor a reformáció útjára indult, nem 2006 van, amikor az én kisgyermekem született, hanem 2090, és mi most itt vagyunk, és Isten igéjét hallgathatjuk, és a halottak napja helyett az élők napját ünnepelhetjük. A reformáció egy személyes reformáció akar lenni, és a születésnap pedig egy lelki születésnap akar lenni. Itt most minden egy irányba mutat, a megtérés irányába. Egyszer eljött velünk egy fiatal lány egy evangelizációs alkalomra, soha nem volt előtte gyülekezetben egyszer se. És mélyen megérintette Isten igéje. És amikor mentünk haza, akkor azt mondta az unoka testvérének, aki az én barátom, András, úgy érzem, mintha ma lenne a születésnapom. Azt mondja a barátom, hát pontosan jól érzed, mert ma van a te születésnapod, ma születtél újonnan, ma kaptál Istentől kegyelmet. Milyen jó lenne, hogyha így mehetne ki valaki ezen az ajtón. Uram, én nem így jöttem be. Én még halott voltam, de élőként megyek ki. Mert újjászültél engem, ez a szülőszobám. Szívesen fogok rá emlékezni. Uram, tudtam, hogy ma van a reformáció emlékünnepe, de hogy az én személyes életemben elvégzel egy olyan reformációt, ami fenekestül felforgat mindent, erre nem gondoltam. Azt is tudtam, hogy most van a halottak napja, de hogy én most fogok feltámadni, erre nem gondoltam. Néha a temetésen el szoktam mondani, hogy akit most eltemetünk, megszégyenít benneteket, mert ő él. Ti meg, akik ti jöttetek őt temetni, ti meg halottak vagytok. Nem szokták szeretni ezt a fajta megközelítést az emberek, de mégis ez az igazság. Hát engem még nem feszítettek keresztre, de Jézus valami hasonló beszédekért feszítették keresztre. Ma erről a keresztről és a megtérésről hadd legyen szó újból. Tudják, akik itt vannak, most velem már harmadjára találkoznak, hogy egyetlen alapigét járunk körül 3 oldalról, és 3 kérdésre keressük a választ, és ma este is egy kérdés fog a megtéréssel kapcsolatban elhangozni, de előtte ezt az alapigét újból felolvasom, hadd jegyezzük meg, hadd járja át a szívünket, Jézus missziói útjának, szolgálatának, bizonyságtételének az első mondata ez. Ő ezzel kezdte az ő nyilvános működését. A Máté evangélium a 4. része, 17. verse írja le ezt, amely így hangzik. Ettől fogva kezdte Jézus prédikálni, és ezt mondani, térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. Ez Jézus szolgálatának, üzenetének a kezdete, a lényege, és ez a vége is. Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Hát most hozzánk közelített el. Most nekünk kell megtérni. Az első este arra kerestük a választ, hogy miért van szükség megtérésre. És leszögeztük, hogy azért, mert történt a teremtéshez képest egy eltérés, és szükséges egy visszatérés. Tegnapi este arra a kérdésre kerestük a választ, hogy mi is tulajdonképpen a megtérés. És leszögeztük, hogy a megtérés az, amikor felismertem, hogy önmagamat loptam el Istentől, és szeretném magamat visszaadni Istennek. Mai napon az lesz a kérdésünk, hogy mi a megtérésnek a következménye. Mert bizony a megtérésnek következménye van. Tudjátok, amikor én friss hívő voltam, egészen friss, tehát ilyen egynapos hívő voltam, mondtam már nektek, hogy Zánkán volt egy ifjúsági, református ifjúsági találkozó, 3000 fiatal, a világ minden tájáról, Amerikából, elszakadt magyar területekről jöttek, és hát ez nem egy hívő intézmény volt, ez a zánkai tábor, itt volt aztán a kis kocsma kinyitott, a diszkó kinyitott a tábor területén, hát oda a jámbor reformátusok ugye ellenlátogattak. Én is ilyen jámbor református voltam, hát megtérésem előtt ez könnyen ment, de tudjátok, én igazából csak annyit hallottam azon az ige hirdetéseken, hogy más emberré leszel. Azóta tudom már, hogy ez pontosítani kellett volna. Jó igéket mondtak, és én megtértem akkor, de nem más emberré kell legyél, hanem új emberré kell legyél. Majd Saulra lehet igaz volt az Ószövetségben, hogy más ember leszel, de nekünk nem igaz. Mi új ember kell, hogy legyünk. És amikor beindult a diszkó este, hallottuk, hogy zenélnek, hát mi elindultunk a diszkóba, úgyhogy addig is hitetlen életünkben. Ott friss volt a döntés a szívembe, de valahogy még a bűngyűlölet nem alakult ki. És akkor táncoltunk, emlékszem, hát ott roptuk a diszkót, lenéztem a mellettem táncolókra, hát én már máshogy táncolok, nem úgy, mint én, más ember vagyok. Nem tudtam, hogy mi a megtérés. De az áldott Jézus, tudjátok, mit csinált? A Szentírás alapján megítélt engem. Hát nagyon legyetek hálásak, ha Isten megítél benneteket. Ha az ördög simogat, haragudjatok. Ha az Isten keze ver, áldjátok. Engem megítélt. Te nem vagy idevaló már. Én, a megtérésed komoly volt. De ez azt jelenti, hogy onnan el kell jöjjél. Szakasszátok el magatokat az elfajult és parázna nemzetségtől. Nagy baj, hogy akik gyülekezetekbe járnak, vagy megtérésen, valamilyen érzelmi megtérésen átmentek, ugyanúgy élik a világi életüket. Hát ez nem lehet. Van egy nagyon jó könyv, az evangéliumi kiadó adta ki, az a címe, hogy Rocky. Lehet többen olvasták. Ez egy ilyen nagy gazember volt, Németországban élt, Hamburgban, és annak idején a Hitler Jugendnek a tagja is volt, volt egy ilyen ideológiája. Majd amikor elveszítették a németek a háborút, ő egy lelki krízisen ment, családi krízisen ment át, és egy ilyen hétpróbás gazfickó lett. Ez tele tetováltatta a testét, minden porcikája csupa tetoválás volt. Égnek állt a haja, állandóan verekedett, előadó művész lett, és ilyen meleg, homoszexuális bárokba lépett fel, mert ő is az volt, vagy azzá lett. Mert ez a sok nyomorúság az ő lelkét eldeformálta teljesen. De előtte, mielőtt ott fellépett volna, Isten már kezdte megérinteni, eljárt a baptista gyülekezetbe. És ott már úgy megérintette egy-két dolog. De aztán csak egy jó pár évre még hátat fordított az Úrnak, majd öreg korában tért meg. Nagyon sok bizonyságot tett. Végül rákba meghalt, de sokan megtértek általa. Gyerekekhez ment be, hogy miért ne kábítószerezzenek, miért ne legyenek homoszexuálisok, hogy a megtérés igéjét bevitte az osztálytermekbe, és olyan híres ember volt, egész Hamburg ismerte, mivel előadó is volt, ilyen énekes volt, meg ilyen csupa tetovált, mindenütt kinyitották az ajtót, és ő vitte az igét. És tudjátok, mi volt a szörnyű? Elment a baptista gyülekezetbe, látta, hogy kik vannak ott, elment a homokosok klubjába énekelni, ugyanazok ültek ott is. Nem azért, mert a homoszexuálisok jöttek megtérni az imaházba, hanem az imaházból mentek oda. Az egyház szégyene. Ha te megtértél, te nem folytathatod ugyanazt az életvitelt, amit korábban. Egy testvér elbukott a mi gyülekezetünkbe. Ki is zártuk. Mert ilyeneknek nincs helye Isten népe között. Nem azért, mert nem szeretjük, hanem azért, mert neki most már megint meg kell térni. De kár, ha valakinek megint. Nekem elég volt egyszer, legyen is elég. De valakinek megint meg kell. Ez a fiú elment egy szórakozó helyre. Egy éjszakai szórakozó helyre. Egyszer csak meglát egy sarokba a gyülekezetből egy másik lányt. Hát azt mondja, ez ciki, mert vasárnap én készülök a gyülekezetbe. A múlt vasárnap is voltam. ez egy másik helyen volt, nem nálunk volt, de a mi gyülekezetünk tagja volt a fiú, csak egy más helyen volt egyetemista, és ott egy nagy gyülekezetnek az egyik tagját meglátja. Hát mondja, ezt nem lehet elkerülni. Oda mentem hozzá, mert bevallotta. És megkérdeztem tőle, te itt? Rám néz, ő is megért, te is itt? Én is. Lebuktunk mi? Lebuktunk. Ki kell lezárni a gyülekezetből. Nem lehet kétfelé sántikálni. Ha az Úr az Isten, őt kövessétek. Ha Baál az Isten, ha a pénz az Isten, ha a bor az Isten, akkor meg őt kövessétek. Vagy az egyik, vagy a másik. Két úrnak nem lehet szolgálni. Isten szolgálata, az Úr szolgálata nem ilyen. Ezt el kell, hogy döntsétek ma. Meg kell térni. El kell mondani, Jézus, ha ez a helyzet veled, ha igazat mondott ez a szeghalmi prédikátor, akkor én soha többet nem akarok veled járni. Ezt ma döntsétek el. Vagy, ha tényleg az a helyzet, amit elmondott ez a szeghalmi prédikátor, soha többé nem akarom imádni. A szomszédnak a feleségét, a bort, a pénzt, vagy akármit, hanem csak egyedül téged, drága Úr Jézus. Ma egy ilyen döntéshelyzet elé álltunk. Mi a megtérésnek a következménye? Szeretném elmondani, mi a megtérés következménye a múltunkra nézve, mi a megtérés következménye a jövőnkre nézve, és mi a megtérés következménye a jelenünkre nézve. Tudjátok, miért fontos ez a dolog, hogy ezekről beszéljünk? Mert ezek igaz dolgok. Ezek igaz dolgok. Ezek bennünket egészen személyesen érintenek. Egészen személyesen érintenek. Vagy érinteni fognak. Ha ma érintenek minket személyesen, az a jobb. Ha később érintenek személyesen, az egy kicsit kockázatos. Mert ha az ítélet érint minket személyesen, akkor nem lehet mindig megtérni. És akkor lehet, hogy már késő lesz. De ma még lehet. Nézzük! Mi a múltra nézve a mi megtérésünknek a következménye. Van egy csodálatos örömüzenet ebben, amit Isten ma akar nekünk mondani. És ez az örömüzenet az, hogy a megtérés, a kegyelem meg tudja változtatni a te múltadat. Meg tudja változtatni a múltadat. Ez nagyon sok embernek egy óriási lehetőség. A fiatalabbaknak talán nem annyira. De az idősebbeknek talán egyre inkább. De lehet a fiataloknak is. Tudjátok, az emberi lelket kettő dolog tudja nagyon mélyen megnyomorítani. A múltnak ezek a fájdalmai, ezek a sérelmei. Az egyik azok a bűnök, amelyeket te követtél el másokkal szemben, és ott nyomasztanak téged. És a másik pedig a másoknak a bűnei, amelyek téged nyomorítottak. Ott hordozzuk magunkban, lehet, hogy gyermekkorunkból azokat a sérelmeket. Tudjátok, amikor az emberek találkoznak egy gyülekezetben, vagy az utcán, vagy egy boltban, olyan szépen tudunk mosolyogni egymásra, hogy vagy, így vagyok, hol dolgozol, itt dolgozok, vagy kollégák is egymás mellett, de amikor hazamennek az emberek, és otthon vannak a feleségükkel, a gyermekeikkel, vagy amikor a kocsmaajtó bezárul mögöttük, hogy ott mi történik bent, de főleg otthon, a sokszor annyira rettenetes, annyira borzalmas, olyan szégyenletes dolgok történnek, és ezek itt történnek mi közöttünk, és mi velünk történnek meg. És lehet, hogy ilyen ember vagy, aki másokat úgy sebzel meg, hogy majd bele rokkan, és talán észre sem veszed, de lehet, hogy már régen észrevetted, csak nem tudsz vele mit csinálni, és nyomaszt. Lehet, hogy olyan ember vagy, akit mások megsebeztek. Tudok olyan testvérnőkről, akiket a saját édesapjuk megerőszakolt, amikor gyermekek voltak. És ilyen lelki sérülten jönnek be az egyházba, gyógyulni jönnek be, mert az egészségeseknek nincs szükségük orvosra, de a betegeknek szükség van. Ezek megnyomorított lelkű leányok. Nem egészséges a lelkületük. Sokszor a hitük sem egészséges. Azért, mert valaki megnyomorította a lelküket, és nem tudják normálisan feldolgozni a dolgokat, de tudjátok, a hívő lélek gyógyul és elváltozik. Majd erről még szó lesz. Változik is. De a múltadra Isten kegyelme megoldást tud adni, amit te elkövettél bűnökre, arra egy szó jelenti a megoldást a megtéréskor. Bocsáss meg! Uram, Istenem, bocsáss meg! Dávid megcsalja feleségét, házasságtörő, és megölet egy embert. És azt mondja bűnvalló zsoltárában, Uram, egyedül te ellened vétkeztem. Bocsáss meg, Uram! És amikor megkapjuk a bűneinkre a bocsánatot, ez egy óriási megkönnyebbülés. Óriási megkönnyebbülés. Ez valódi megoldás a mi bűneinkre. Ez valódi feloldozás. Itt nem a pap mondja azt, hogy eredj, mondj el 10 mi atyánkot, és akkor majd lehull rólad az átok. Nem hull le! Egyedül Jézus vére mossa le, ha őszinte bűnbánattal mondod neki, hogy bocsássál meg. Amikor pedig mások nyomorították meg a te lelkedet, és joggal vagy dühös, és joggal róvod fel a gonoszt, mert te veled csúnyán elbánta, mert veled csúnyán viselkedtek, akkor pedig az a megoldás és az a múltnak a rendezése, amikor azt tudod kimondani, de teljes szívből, nem teljes szájjal csupán, hanem teljes szívből, hogy megbocsátok. Tudjátok, azt szoktuk imádkozni, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Néha talán azért kéne imádkozni, amikor a gyülekezet ezt közösen elmondja, néha úgy érzem, azért kéne imádkozni, kérlek, Úr Jézus, ezt most ne vedd komolyan. Mert azonnal agyon kéne csapjad a felét legalább. Ne vedd komolyan, nem gondoltál ők se komolyan, te se gondold, Uram, komolyan. Bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Olyan nyomorúságba kerülhet az az ember, aki nem tud, nem képes megbocsátani. És látom, hogy hogyan vergődnek. Megtért az az illető, elfogadta a bűnbocsánatot, de ő nem tud megbocsátani, míg a hitetlen életének a maradványai ott vannak. És látom, visszatartja ez a növekedésben. Valakit a megtérésben tartott vissza. És Isten addig nehezítette rá a bűnt, az ő kezét, az ő súlyát, az ő lelkére, amíg ki nem tudta mondani, megbocsátok annak a bizonyos illetőnek. És akkor adta neki az Úr a szabadulás örömét, és akkor bocsátattak meg az ő bűnei is. Mindegy, hogy mennyi minden történt a múltban. Mindegy, hogy hány év alatt halmozódott fel a bűnhegy. Ha ki tudod mondani azt, hogy bocsáss meg, és ha ki tudod mondani azt, hogy megbocsátottam, akkor a te múltadba belenyúl Isten, és megilleti azt. És megváltozik a múltad. Máshogy fogsz majd ránézni a te múltadra. Csodálatos dolog ez. Isten egy rendezett múltat ad a megtéréskor. Elrendeződnek a múltbeli dolgok. Olyan megkönnyebbülés a léleknek. A mi gyülekezetünkben még nincs egy éve, hogy megtért egy asszony. Nem is idős, nem is fiatal. Nekem mondjuk az édesanyám lehetne. Valamivel talán fiatalabb is. Őt súlyos elmezavarral kezelték. Mivel ismertem a lányát, ezért tudom is, hogy miket művelt otthon. Nem mehetett ki az utcára, nem lehetett egyedül hagyni. Különféle víziói, látomásai voltak. Teljesen elborult az elméje. Ő a saját szájával mondta ki, súlyos elmebaj. Ezzel kezelték az orvosok. A lányának egyszer sikerült becsapnia. Hát ravasznak kell lenni, mint a rókának, mondja az Úr Jézus, mint a kígyónak, legyetek ravaszak, mint a kígyó, de szelídek, mint a galambok. A sátán az ravasznak ravasz volt, de szelídnek szelíd nem volt. Na, ez a testvérnő megfogta az édesanyját ravassággal. Mondja az anyukája, vasárnap. Kislányom, vigyél át szekhalomra, mert ők nem szekhalmiak, a szomszéd településen laknak. Vigyél át a boltba. Azt mondta a lánya, nem azt mondta egyből, ilyen szuperkegyesen, vasárnap nem vásárolunk, mert egyébként nem vásároltak. Gyorsan az Úr eszébe juttatta. Na édesanyám, elviszlek a boltba, de előtte bemegyünk az imázba, végighallgatod az Isten tiszteletet. De azt mondja, nagyon kéne boltba menni. Jó van, mi vigyél el az Isten tiszteletet. Eljött az Isten tisztelete, ez az elme zavarodott asszony. Leült és megérintette a szívét Isten igéje. És elkezdett járni a gyülekezet. És eljutott a megtérésig. És neki szó szerint beteljesedett, amit mondtam, hogy a megtérés az a gondolkodás megváltozása, elkezdett napról napra tisztulni. Eljött az egyik héten, és már láttál egy kis fényt a szemében. Eljött a következő héten, és már elkezdett beszélgetni. Eljött a harmadik héten, és elkezdett imádkozni. Eljött a negyedik, ötödik, hatodik héten, és úgy elmentek, mint a fellegeket, a szél úgy elsöpörte ezt a sötétséget, teljesen meggyógyult. Ám is sokszor hallottuk azt a környezetünkben, a rokonságunktól, hogy bizonyságot tettünk otthon, elment az eszed, fia. Hát ezt csúnyában mondták, de én most így mondom. Elment az eszed. Na, ennek az asszonynak a férje még nem tért meg, de ezt nem mondhatta a feleségének. Csak azt mondhatta, megjött az eszed. És először haragudott, hogy gyülekezetbe jár, de annyira kézenfekvő volt a nyilvánvaló változás, a gyógyulás, egy isteni csoda. Teljesen kitakarodott. Tudjátok, miért történt ez az elmebaj? Ez később történt ki. Egyetlen bűn miatt. Nem tudom, mi volt ez a bűn. Nem nekem vallotta meg, de egy testvérnek megvallotta. Volt egy bűn, amire visszavezethető, amikor azt elkövette, onnan elkezdett a lelke lenyomódni, és egyszer csak bekattant, és onnantól nem tudott magára. Egyetlen bűn. De mikor megtért, rendezhette ezt a bűnt. És Isten adott neki egy új kezdetet, rendezett múlt. Nézzük, mit jelent a megtérés a jövőre nézve. Így tudnám ezt összefoglalni, a jövőre nézve, amit Isten kegyelme ad nekünk a megtérésen át, az, hogy nem kell meghalni. Nem kell meghalni. Elmondtam nektek, hogy amikor Isten megalkotta a Földet, akkor örök életet adott nekünk. És amikor elkövette a bűnt, az ember még előtte azt mondta Isten, hogy amelyik napon eszel róla, meghalsz. Ahol nincs bűn, ezt jól jegyezzük meg, ahol nincs bűn, nincs halál. Ahol bűn van, ott van halál. Elmondtam azt is, hogy az állatok nem gyilkolázták egymást. Nem ölögették egymást. Az emberek se az állatokat, az állatok se az embereket, az emberek se az embereket, az állatok se az állatokat. Nem volt halál, nem volt gyilkolászás. Nem lehet az, amit az evolúció mond, hogy a halál által fejlődött ki a sok-sok állatfaj és az ember is kifejlődött a mit tudom én milyen makogó majmokból. Mert az evolúció lényege az, hogy mindig meghalnak az egyedek, és az örökítő gének egy picit mindig változnak. Értitek, mire épül a fejlődés? A halálra. Ez nem a sátán munkája? Dehogy nem. Nem volt halál. Nem volt ilyen egyedfejlődés. Egy tökéletes világ volt megteremtve, ahol nincs bűn, nincs halál. És tudjátok, amikor Isten fiának meg kellett halnia, akkor a menny az csodálkozott. Amikor meggyógyított egy beteget, vagy feltámasztott egy halottat, az angyolok azt mondták a mennyben, ugyan miért olyan furcsa dolog ez? Hát természetes, hogy a mi fejedelmünk és királyunk halottakat támaszt és betegeket gyógyít. És amikor az emberek csak legyintettek, vaj, mentse meg magát, ha valóban Isten fia. Másokat megmentett, most magát tartsa meg. Amikor az emberek nem ámultak, mint a kenyerek megsokasításakor, nem csodálták az Úr Jézus, csak legyintettek, akkor az angyalok ámultak. Hogy lehet az, hogy ő meghal? Hogy lehet az, hogy az élet fejedelme most meghal? Hogy lehet az, hogy aki soha egyetlen bűnt nem követett el, meg kell, hogy halljon? Ha igaz az, hogy nincs ott halál, ahol nincsen bűn, akkor a bűntelen Jézus miért halt meg? Azért halt meg, amit te az elmúlt években csináltál. És amit én. Ami bűneinkért. Megsebesítettet a mi vétkeinkért. A mi bűneink büntetését hordozta az átokfán. Ő lett átokká. Isten úgy bánt vele, mintha a világ minden bűnét Jézus követte volna egy személybe. Úgy bánt vele. Ez az érem egyik oldala. És tudjátok, mi a másik? És nekünk ez a kegyelem, ez az örömhír. Nem annak örülünk, hogy Jézusnak meg kellett halnia, hanem azért, hogy ez a halál azt jelentett, hogy míg ő elveszett, mi örökké élhetünk. Tehát milyen elképesztő, hát mennyi bűnt elkövetünk, ha saját magunkat kéne megítélni, sokszor akkor azt mondjuk, hogy nem vagyok Uram erre méltó. Nem érdemlem meg, hogy örökké éljek. hiszen mennyi nyomorult bűnt elkövettem, saját magamat is gyűlölöm emiatt. És Isten azt mondja, Jézus Krisztus kereszt áldozata ér annyit, jelent annyit, hogy neked egyetlen egy bűnödet sem számítom be. Nem tulajdonítok neked bűnt. Ha egy bűnöm lenne, ami maradna rajtam, amikor eljön az ítélet napja. A gyerekkoromban egy cukrot elloptam a testvéremtől. Azért is el kellene kárhozzak, mert Istenhez nem mehet be semmi tisztátalan, semmi az égvilágon. Csak tökéletes mehet be. A Krisztus tökéletessége száll ránk, értitek? Ezért nem kell meghalni. Nem fogunk meghalni. Azok, akik megtérnek. Azok, akik újonnan születnek. Nekünk örök életünk van. Isten örök életet ajándékozott, mert ahol nincs bűn, és ha én megmosattam Krisztus vérében, nem azért, mert én jó vagyok, de az a vér elégséges arra. Rajtam nem marad egyetlen bűn sem. Nem kell, hogy meghalljam. Ő halt meg helyettem. Azt mondja az Úr Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Aztán feltesz egy kérdést, Mártának, hiszed-e ezt? Ezt kérdezem én is ma tőled. Hiszed-e ezt? Nem jött még onnan senki vissza, tiszteletes úr. Hány lelki pásztor hallotta már ezt a temetések után? Lehet több ezer, ha összeszámol. Én csak azt szoktam erre felelni. Hát egy az biztos, hogy visszajött. Lehet, hogy senki más, de egy valaki visszajött onnan. Az én Uram Jézus. És ő magával ragad engem is. Nem fogok meghalni. Mondhatja erre valaki, hogy hát akkor miért temetik el a hívőket is? Erre egy példával szeretnék válaszolni. Hát az én gyerekkoromban csak zacskós tej volt, a dobozos még egész ritkaság volt. Ma talán a zacskós tej a ritkább, de most lehet doboz is, zacskó is, nem ez a lényeg. Ha veszek egy zacskó tejet, édesanyám megkérdezte, fiam, menj le egy liter tejért. Akkor megkérdezte, hoztál tejet? Igen, édesanyám, hoztam tejet. Nem azt mondtam neki, hogy hoztam zacskót, egy zacskót, és benne van egy liter tej. Hát ezt a kettőt mi ugye együtt fejezzük ki. Soha nem szoktuk részletezni, hogy most még van egy zacskó is, és a tej az abban van benne. Önts ki, kisfiam, a fazékba a tejet, hadd forraljon fel. Jó van. Beleöntötted? Igen, édesanyám, de a zacskót kidobtam a kukába. Szoktunk a zacskóval törődni? Hát, fiam, hova dobtad volna? Tehát beleöntötted volna azt is a fazékba? Hát persze, ezt elválasztjuk. A tejről van szó. Menj le egy liter tejért. Önts be a fazékba a tejet. Nem mondja édesanyám, de a zacskót is hozzá, hogy szétfoljon. Hát ez természetes, hogy a zacskó hordozza a tejet. És természetes, hogyha fel akarom használni a tejet, pohárba, vagy kancsóba öntöm, vagy fazékba öntöm, akkor a zacskóra nincs szükség, és kidobom. Engem úgy hívnak Gál Lajos. De amit látok, az csak a kő, az a zacskó. Értitek? Van belül valami, amit Isten át fog önteni majd egy másik pohárba. És én nem fogok érte megharagudni, tudjátok? Mert a zacskónak ott van a helye, a temetőbe. Hadd menjen oda. De én nem fogok elmúlni. Én nem fogok meghalni. A lényeg megmarad Isten kegyelméből. És ha valaki úgy gondolja, hogy szó volt itt már az öngyilkosságról, és sajnos Magyarországon szóvá kell tenni, sok igehirdetésben szóvá teszem, mert nem érdemes magunkat megölni, mert csak a zacskót öntjük a kukába, de a tej megmarad. Akkor is, ha poshat, akkor is, ha alvad vagy savanyú, és annak még lesz következménye, nincs azzal vége, hogy a zacskót kidobtuk. A tej folytatja az életét. Hát nekem Isten örök életet adott. És ha a testem elmúlik is, hát igazából nekem meg se kottyan. Talán egy kicsit fáj, de van egy örök életem és örök vigasztalásom. Isten egy csodálatos helyet készített el az őt szeretőknek, és ezt kinevezte célnak. És tudjátok, én a cél felé haladok. Ha valaki előtt nincs ilyen cél, olyan szánalmasnak tartom az ateista emberek életét, vagy a névleges hívőknek az életét, figyeljétek meg, hogy csak az úttal törődnek. Tudom, hogy van út. De tudom, hogy az én utam végén van egy cél, amit Isten elkészített nekem. Én azt becéloztam, és azon haladok. Mindenki halad egy úton. És az emberek, akik nem hisznek ebben a célban, és nem akarnak a célba érkezni, mert nem is tudnak róla, azok azzal foglalkoznak, hogy minél kényelmesebben utazzanak. Minél több legyen a fizetés, minél magasabb legyen a képzettség, minél jobb legyen a ház. Én nem mondom, nincsenek alapvető szükségek. De mikor valaki csak ezzel foglalkozik, nem mondom, hogy a hívő hátára is nem kell egy olyan kis batyú, amiben van egy kis elemózsia. Kell, Jézus mondja, meg is lesz. Nézzétek a mezőliliomait, az égmadarait, Isten gondoskodik arról. Szükség van rá, de ez csak út. És van egy cél, és nekünk a cél, és nem az út a cél. És vannak olyan emberek, akiknek az a cél, hogy utazzanak. Én itt beülnék szekalmon a kocsimba, eljönnék a családommal itt a noszvai paróki előtt, lefékeznék egy kicsit, és kiintegetnék. Hello Tibi, nagyon frankon utazunk, tele van kajával az egész kisbusz, nagyon jókat ettünk, még van abból a sütiből, amit a múltkor adtál, meg azt a szőlőt, meg azt az almát csemegézzük. Hova mentek, Lajos? Hát, csak utazunk. Nagyon jól érezzük magunkat ezen az úton, majd aztán ki tudja, hova érkezünk meg, talán visszamegyünk Szekhalomra. De a lényeg az út. Szoktatok ilyen túrákra menni? Nincs ember a Földön, aki ilyen túrákra megy. Az utazásnak mindig van egy célja. Elmegyünk az Attila forráshoz, elmegyünk az Egri várba, közben utazni kell. Ez az élet egy út. Végig kell élni, végig kell járni. Sokan mondják azt, hogy és oda 10 gyermeked van? Hát erre a világra 10 gyerek? Hát mondom, erre nem. Akkor tényleg elment volna az eszem, ha én az utat így akadályozom magamat az útban. Mert az én utam nehezebb ez. De tudom, hogy velük együtt meg fogok érkezni valahova, és Isten igéjére alapozom ezt. És tudjátok, amikor a gyöngykapuk megnyílnak majd, az Isten népe előtt, akkor azt fogom mondani, amit Ézsaiás. Én hol vagyok én és a fiak, akiket nékem adott az Úr. És együtt belépünk a mennyei dicsőségbe. Akkor a gúnyolódók elnémulnak, mert sem ők, sem a gyermekeik nem lépnek be oda, de én belépek. Aki látja ezt a célt, az máshogy fog utazni. Akinek csak az utazás a lényeg, az egy kiutazást fog csinálni. Engem nem érdekel az út, csak az, hogy megtegyem, a ma nemes harcot megharcoljam, a hitet megtartsam, futásomat elvégezzem, és amikor látom, hogy megcsillan a félretett korona, nagyon boldog leszek. Én erre a célra utazok, amit Isten elkészített a hozzá megtérőknek, az őt szeretőknek. Reményteljes jövő. Rendezett múlt és reményteljes jövő. Ezerszer kapaszkodtam már abba, hogy meghalt értem Jézus a Golgotán, és ezerszer kapaszkodtam már abba, hogy örök életem van. Épp most elevenítettünk fel egy közös teológiai élményünket, délelőtt beszélgettünk a tiszteletes úrral erről, hogy annak idején Amerikába készült a teológia és a gimnázium összevont kórusa. El akartak énekeltetni velünk egy olyan éneket, az egyik nem hívő karvezető, hogy ének Szent István királyhoz. Ez Kodály Zoltán írt, a gyönyörűen szép dallam. A szöveg arról szól, hogy Szent Istvánhoz imádkozunk, meg Máriához. Na mondtam, hogy ha el kéne fütyülni, elfütyülnék. De én református hívőként, én nem fogom ezt elénekelni. Nem fogom elénekelni. Azt mondta, akkor nem jössz New Yorkba. Én meg azt feleltem, hogy nekem többet ér Jeruzsálem, mint New York. Nekem meg se kottyant volna, mert elmentem végül is, mert ott összefogtunk teológusok, hála az Úrnak, teljesen egyek voltunk. Már az egész teológiát nem akarták ott hagyni, mert az egy kicsit kényelmetlen lett volna. Máshogy oldottuk, nem énekeltük el, de elvittek minket. De ha azt mondják, hogy te egyedül itt maradsz, és szégyen szemre, míg mi Amerikába a Michigan-tó partján kirándulunk, meg nagyokat eszünk, meg megtapsolnak minket, meg több pénzzel jövünk haza, mint amivel elmentünk, addig te itthon maradsz, én örömmel, a legkisebb probléma nélkül vállaltam volna, nem baj. De én Jeruzsálembe be fogok menni. Óriási erőt jelent a hívő ember számára, hogy van egy célja. Mit jelent a jelenre nézve a megtérés? És ez is nagyon-nagyon fontos. Egy igét szeretnék erre elolvasni, 2 Korintus 5.17-ben Pál apostol így fogalmaz, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. szeretném hozzátenni, hogy ez a munka bizonyos szempontból még folyamatban van. Tegnap elmondtam azt, hogy miután én megtértem, a cipőmet, a ruhatáramat nem kellett kicserélni, mert a lábméretem, a szemem, a hajam színe, a külalakom az nem változott meg. Bár valakinek a barázdált, gondterhelt arca, az kisimul, ismerek, akinek nagyon látványosan megfiatalodott, és a szeme elkezdett csillogni a megtérése után, de egyik napról a másikra, tehát van ilyen is, de a lába neki se lett nagyobb, meg kisebb se. Tehát kívülről ez a munka még nem kezdődött el, de belülről már végbe ment. Isten belül, tehát nem az acskót kezdtem megújítani, hanem a tejet forralta fel, az egy forradalom belül, egy reformáció, a belső ember támad fel és kap új életet. A folyamat, amit itt leír Pál apostol, elkezdődött. Tudjátok, az egyik testvér a mi közelünkben él, egy régi parasztházat vettek meg, szegénységben élnek, és a mester gerenda középen megrepett. Roppant egy nagyot. Hát még jó, hogy nem szakadt rájuk a ház. Azonnal ki kellett költözni, gondoskodni kellett a háznak az elbontásáról, és egy új háznak az építéséről. Hát sok nehézségük volt vele, hála az Úrnak több éve ott laknak már. De a régi háznak egy fala még most is áll. El lett söpörve a régi vályogépület, fel lett ott törve a régi alap, fel lettek szedve a kövek, el lett takarítva a cserép és minden, és a régi helyén felépült egy új ház, de egy hátsó fal még mindig megvan, és ott egy jó nagy adag régi tégla még mindig oda van téve. És ez az új életet szemlélteti előttem, amit a hívők itt a Földön élnek a megtérés után. Valami megváltozott már végérvényesen és visszavonhatatlanul, de valami még sajnos nem. De az is meg fog. Az is meg fog változni. Mert test és vér nem örökölheti az Isten országát. És mi kapunk majd egy új testet. Egy új edénybe lesz beleöntve a tej. Egy olyanba, amit nem kell már soha többet kidobni a kukába, mert a lélekkel együtt örök életet fog kapni. Ezt elkészítette Isten az őt szeretőknek. Ahhoz szoktam ezt hasonlítani, mint amilyen a jegyesség. Itt van Árpád barátom, friss jegyesként, úgyhogy ő tudja, hogy mi ez. Hogy a jegyesség az egy izgalmas állapot. Mi 3 évig voltunk jegybe a feleségemmel. És ez azt jelentette, hogy már az övé voltam, de még nem voltam az övé. Már én tudtam, hogy nem kell kacsingassak másfelé. Nem kell gondolkodjak más lányba. Én azért jegyeztem el, mert én tudtam, hogy én ezt komolyan gondolom egy életre. Nem fogok jobbra-balra menni. És így már mi elpecsételtük egymást, és kifejeztük ezt a szándékunkat, de még nem költöztünk össze, nem voltunk egy háztartás, nem voltunk egy házasság, olyan se veled, se nélküled. Hát a hívő élet a megtérés után az olyan, hogy megmarad még a régiből valami, és ezzel sajnos szembesülnünk kell. De olyan csodálatos, hogy már Jézussal járhatok. Már emelheti ezt a gyenge testet. Belülről a lélek. Már erősíthet engem az ő drága igéje. Ha megszomorodok, ha elfáradok, ha bűnbe esek, akkor támogat engem az új élet, támogat engem a belső ember. Csodálatos ez. Pál apostol így mondja ezt Kolossé Korintusbeliekhez írt levél 11. rész 2. versében, mert isteni buzgósággal buzgok érettetek, hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtelen szűzet állítsanak a Krisztus elé. Eljegyeztelek benneteket egy férfiú. Jézus jegyese lehet. Még nem teljesen az övé, de már elkötelezettem. Már biztosan az övé. És segítségül hívhatom. És közösségben lehetek vele. És nem kell egyedül szenvednem azokkal a mardosó, múltbéli emlékekkel, amiket én követtem el bűnöket, vagy amiket mások követtek el, hanem most már segítségül hívhatom őt, vigasztalódhatok, és teljes reménységgel tekinthetek a jövőbe, hogy minden újjá lesz, a külső is. Csodálatos dolog ez. Az egyháznak a jelenlegi kora, amit mi élünk, az a Jézus Krisztussal való találkozással való készülődésnek a kora. azzal kellene töltsük az időt, amivel a mennyasszony tölti hajnal 5-kor, nem tudom, van-e olyan mennyasszony, aki hajnal 5 után kelt fel a házasság kötése napján, az biztos lusta mennyasszony. Tehát hajnal 5-től tölt el a mennyasszony, addig, amíg el nem indulnak a fényképészhez. Hát az bejött egy ügyfelem. Mondtam neki, mikor jöjjön, mert én egyébként főállásban köztisztviselő vagyok, egy munkaügyi hivatalban dolgozok, munkanélkülieknek a pénzellátását állapítom meg, mert a kis gyülekezet nem tud nekem fizetni, egy fillért nem kapok érte, mint az Úr iránti elkötelezettség. Mert nem béres vagyok, hanem pásztor. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme munkálja ki ezt. Tehát én, amit megkeresek a munkahelyen, azt viszem be a gyülekezetbe, és nem fordítva. Ezt az Úr kegyelme, hogy ezt nekem így megengedi. És jött egy fiatal asszony, vagy lány, mennyasszonynak, így mondom, és akkor mondom neki, hogy vissza kell jönnie, 2 hét múlva a papírjait odaadom, megállapítom a pénzzel. Jaj, nem tudok 2 hét múlva, én akkor fogok házasodni. Hát nekem nincs is időm, én ma el akartam intézni mindent. Mondom, nincs itt a papírja, nem tudjuk elintézni. De segített magának, jöjjön be ekkor és ekkor. Jaj, bejött, és hát olyan izgatott volt. Jaj, még ezt nem intéztem, még azt is el kell intézni, még amazt is, értitek? Ezzel volt tele. És látszott, hogy mennyire izgul napokkal az ő házasságkötés előtt. Egy normális mennyasszony, ilyen kell, hogy legyen. És akkor lenéz a vőlegény a földre, hogy az egyház, az én drága mennyasszonyom. És akkor még egy filmet megnézek a tévébe, még bevásárolok magamnak még valami. Ezt, és azt mondja a vőlegény, nem készülsz. Jövök hozzá. Én kész vagyok, én mindent elkészítettem. Én odaadtam az életemet. És úgy hagytam itt mindent, amit itt kellett hagyjak, hogy elvégeztetett. És te még mindig nem vagy kész. Te még mindig így nézel ki. Még nem fésülködtél meg. Még mindig ez a koszos ruha van rajta. Milyen mennyasszony az ilyen? A hitetlen mennyasszonyoktól példát vehetnénk, hogy azok izgulnak, hogy találkoznak a vőlegényükkel. Nekünk úgy kellene készülődni, serénykedni, buzgolkodni, mint ahogy Pál mondja, isteni buzgósággal buzgok érettetek. Mert én úgy akarok a vőlegényem szemébe nézni, hogy mint szeplőtelen szűz álljak meg. Amíg a világban rengeteg változás van, és ez a világ állandóan változik, és mindig megváltozik, és az utóbbi évtizedek különösképpen erről szólnak. Egy felgyorsult, felpörgő világban élünk, ezt mindenki mondja és tudja, a világ megváltozik, addig az egyháznak elváltoznia kell. Elváltoznia kell. Megint csak Pál apostol így fogalmaz, mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Megmondom nektek, milyenek vagytok. Olyanok vagytok, amire néztek, amire tekintetek. A gyerekeimnek 100-szor elmondtam, jók legyetek, ne csináljátok ezt vagy azt. És tudjátok, hogy viselkednek? Ahogy én. Nem azt csinálják, amit mondok nekik, ha hiába hallják, jó a fülük. Amit látnak, azt fogják csinálni. Gyerekkoromban megnéztem egy Bruce Lee filmet, az egy nagy karatés fickó, kimentem az utcára, az első kukát úgy lekaratéztam, hogy csak hogy gurultak kifele a szemetek belőle. Amit láttam, az átitatódik az agyam, a lelkem, azzal vagyok tele. És aki Krisztussal tölt időt, reggel, hogy kell, mert a manna hajnalba száll le, délben nincs manna, este nincs manna, hanem hajnal. Amit délben és este megeszel, azt is hajnalba kell megkaparítani és megalapozni. Amikor leszáll hajnalba a manna és te Krisztussal 4 szem közt vagy csendességben és rátekintesz. És az ő dicsőségét szemléled. Elmondok egy titkot a Bibliából. Az Isten arca, az Jézus Krisztus. Fordítsa az Úr az ő orcáját, ne leáll. Ez azt jelenti, jöjjön el a Messiás hozzá. Majd figyeljétek meg, Isten arcát olvassátok a Bibliában, az Krisztus, az ő képmása. és belenézek Isten arcába. Mit mondott Isten Mózesnek? Megnézheted a hátamat. Gondoljátok el, én így jönnék. Prédikálok nektek, de csak a hátamat nézhetjétek át. Gondoljátok, elég hangosan beszél, de szeretnénk a szemét is látni, barna vagy kék. Isten nem engedte meg, mert még nem jött el Krisztus. Isten arca Krisztus. Egy nő akkor van felöltözve tisztességesen, nem akkor, ha térde kikandikál. Felülnek a baptista lányok az énekkarba, a baptista férfiak vagy nagyon nem oda néznek, vagy nagyon oda. Mert nincs más választásuk. Ilyen kihívásnak teszik őket. Isten az arcot adta. Azt nem szoktuk eltakarni. Sapkát is húzunk, kesztyűt is, felöltözünk tetőtől talpig, már a tisztességesebbje, de az arcunkat nem szoktuk eltakarni. Hát a muzulmánok igen, de azok, hát nem ez a Biblia van. Isten az arcot adta azért, hogy abba belenézhessünk. A kijelentett dolgok a mieink. Krisztus a miénk. A titkok az úréi. Van, amit nem tudunk Isten lényéből. De a kijelentett dolgokat, az ő arcát, abba beletekinthetünk. És amíg látom az ő arcát, olyan leszek, mint ő. Tudjátok, találkozok egy emberrel, elkezdünk beszélgetni, és Isten mint egy térképet nyitja meg előttem a lelki életét. Ez sokszor így van. És látom, mennyit imádkozik ez az ember. Mennyit van közösségben Jézus Krisztussal ez az ember. Mert ahogy viselkedik, amit visszatükröz, mind azt tükrözi vissza, amit nézett. Ha sok filmet néz, akkor azt tükröződik vissza. Ha sok tudománnyal van tele a szeme, akkor azt tükröződik vissza. És ha Krisztusra tekint, akkor azt tükröződik vissza. Szeretnék még egy példát elmondani. A jövőbe vetett, nem a jövőbe, Krisztusba vetett reménységünk, ami a jövőben még sok-sok gyümölcsöt érlel nekünk, milyen kihatással van a hétköznapi életünkre, a mai életünkre. Egészen más lesz az életünk, ha mi hiszünk abban, amit Isten elkészített nekünk. Hogyha valakinek van a zsebében 1000 forint, se több, se kevesebb, végigmegy a bevásárlóközponton, akkor ha annyi pénze van összesen, igencsak megvakarja a fejét minden kirakat előtt, ezt is kéne, azt is kéne, de nagyon okosan kell beosztani, igaz? Akkor nagyon-nagyon okosan kell beosztani. Ha otthon van még egy stócezres, plafonig ér, akkor egész máshogy fogod te elkölteni azt az 1000 forint. Hát most éppen nincs nálam annyi, de megveszem ezt az oknit 1000 forintért. Vagy ezt a kis játékot, vagy ezt a dobozgyufát. Mert otthon még sok van. Ugye egészen máshogy bánsz azzal a pénzzel, ami a rendelkezésedre áll, ha tudod, hogy van még. Ha te neked az a gondolatod, hogy ezzel a földi élettel vége mindennek, te egészen máshogy fogod élni a földi életedet. De ha az a gondolatod, hogy nekem van még, ezen kívül is, mint amit itt a földön beláthatok, van egy beláthatatlan, amit hit szemeimmel látok, örök életem van, akkor egészen máshogy fogod élni az életedet. Hát nekem ezért van 10 gyerekem. Mert nem azt nézem, hogy egyszer majd meghal a feleségem meg én, vagy nem lesz pénzünk, vagy nem tudjuk őket felnevelni. Persze, hogy nem tudjuk. Nem tudjuk. De van örök életünk. Bele tudunk tekinteni a mennybe. És az az ember, aki beletekint a mennybe, egészen máshogy fog élni. Elképesztő módon fog élni. Az Úr Jézus azt mondja, az én országom nem e világból való. Ha e világból való lenne az én országom, az én szolgáim hadakoznának érettem, hogy ne adassam a zsidóknak kezébe. De az én országom nem e világból való. Tudjátok, olyan szomorú, hogy nagyon sok helyen látom úgy élni a hívőket, mintha Isten országa e világból való lenne. Szégyen, gyalázat. Szégyen, gyalázat. Hadakoznak. Hú, ide azt a pénzt, meg ilyen pályázat, meg basszú, meg azt mondta, meg így meg se bunyóznak. Mit érdekel engem, bunyózzon egyedül? Beszáll a ringbe, felkészül, én meg nem szállok be. Üssed magadat, vagy unatkozzál. Az én Istenem országa nem e világból van, nem ide tartozom. Persze ezt én is tanulom, és sok bukással tanulom meg. Úgy is kiüt az ellenfél. Úgy is kiüt. Hála legyen Istennek, hogy kiüt. Hogy tanuljak azokból az ütésekből. A mi országunk, testvére, nem-e világból való. A megtérés ennek a bizonyosságát adja, és te máshogy fogod élni az életedet. Még egy pénzes példát elmondom, és elmondok, és ezzel be fogom fejezni. A papír 200-as meg fog szűnni. Hát ez nem újdonság. November 15-ig lehet vele fizetni, november 15-e után nem lehet vele fizetni. Vége lesz. De ugye kiadták a fém 200-ast, hát ez most kezdi az új életét, a pályafutását, ez még ki tudja, hogy meddig lesz érvényben. Nem tudom, ki kezd most közületek papír 200-asokat gyűjteni. Aki talán régészek, azok elkezdik a papír 200-asokat gyűjteni, de egyébként nem sok értelme van, tehát a közgazdászok azok biztos, hogy nem kezdik a papír 200-as gyűjteni. Az új 200-as a fája fogunk, de a papír 200-asról már szeretnénk egyre jobban megszabadulni. De, hát én jól figyeltem meg, talán 20 évig, lehet rosszul láttam, kicsit meglepődtem ezen, de 20 évig még a papír 200-as be lehet váltani. Már a boltban nem fogadják el, de be lehet váltani. És kapsz érte fém 200-ast. A boltban nem kapsz kenyeret. De a Magyar Nemzeti Bankban kapsz egy fém 200-ast, azt már fel tudod használni. Azért már adnak kenyeret is. Ennek a földi életnek, testvérek, ennek befellegzett. Ennek a földi életnek vége lesz. Előbb vagy utóbb, így vagy úgy. De ez elveszítette a forgalmi értékét. Nem jó sem. Ki az közülünk, aki ebből gyűjtöget értékeket? Ezt akarja táplálni. Hát valami furcsa felfogás. Veszteség, lelki veszteség. De beváltható. Isten annyit kér, add ide a régi életedet. Adok neked egy új életet. Ezzel a régivel te nem fogsz boldogulni. De ha átéled a megtérésnek a kegyelmét, akkor kapsz egy olyan új életet. Olyan új életet, amellyel te boldogulni fogsz. Amely értékes élet. Egy áldott jelent akar biztosítani Isten a számunkra. Egy rendezett múltat, egy reményteljes jövőt és egy áldott jelent ebből az áldatlan helyzetből. A papír 200-asok repkednek, az evilági gondolatok, az evilági értékeket próbáljuk egymásra kenni, kereskedni vele, és Isten egyszer azt mondja, hogy ez semmit nem ér. Ezzel semmire nem fogsz jutni. Ezt be kellene váltani egy teljesen újra, egy értékesre, amely megállja a helyét, örökké megállja. Ez a megtérés, ez a beváltás, a megtérés. Olyan jó lenne, hogyha vállalnánk ezeket a következményeit a megtérésnek. Talán rossz dolgokat tár elénk Isten igéje, talán rossz dolgokat mondtam el. Rendezni nem kellene a te múltadat? A jövőd nem reménytelen? Nem kellene egy reményteljes jövő, ott éljen a szívedben, nem úgy, hogy belemagyarázzák a papok, hanem ott él és lángol a reményteljes jövő. És nem kellene egy áldott jelen, egy békesség, egy nyugalom, egy kiegyensúlyozottság, egy új élet. Mivel erre van szükségünk, ezért ma este is így szólít meg bennünket Jézus Krisztus. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek